Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Esemény.
Nézzünk, mint a moziban címmel online filmklub indult a járványhelyzetben leginkább veszélyeztetett idősebb korosztály számára a Tabán távmoziban, ahol április 1-jéig 9 filmet láthatnak az érdeklődők. A Cirkófilm online filmklubjának programjában szereplő 9 alkotás, 5 téma, zene, gasztronómia, vallás, múló idő, könyv köré épülnek. A filmeket otthon biztonságos körülmények között tekinthetik meg az érdeklődők, akik csetablak segítségével is beszélgethetnek egymással a vetítések előtt. A filmeket a témához kapcsolódó rövid előadás vezeti be vagy zárja le, egyes vetítések után videokonferencián keresztül beszélgetést is tartanak meghívott vendégek, szakértők részvételével. A zene témakörében 2 magyar karmester és zenekaruk életébe pillanthatnak be az érdeklődők. A Fischer Iván című portréfilm a Budapesti Fesztiválzenekar alapítóját mutatja be február 11-én, az Élet Öröm zene pedig Hollerung Gábor és a Budafoki Doknányi Zenekar közös munkáját tárja a nézők elé március 18-án. A múló idő témájában egy angol és egy francia film lesz műsoron, Daniel Auteuil és Fanny Ardant főszereplésével a Nosztalgia, az Örök Szerelem és a Hűség meséje, a Boldog Idők című film, amely február 18-án lesz elérhető. A Táncterápia pedig az újrakezdésről és a boldogság idősebb korban való megtalálásáról szól. A filmet március 25-én vetítik. A vallás témakör másik filmje a Ferenc pápa Buenos Aires-től a Vatikánig című argentin életrajzi film lesz március 3-án. A gasztronómia iránt érdeklődők az Asztal két főre és a Csengmester konyhája című filmek segítségével utazhatnak távoli tájakra, és merülhetnek el az inyenségek és a főzés világában. Emellett a Könyvesbolt a tengerparton című brit filmet is vetítik, Bill Nye alakításával.
Fotó.
Kihirdették a Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj idei nyerteseit, a tavalyi ösztöndíjas munkáiból pedig a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban nyílt online kiállítás. A 10 fiatal alkotó egy évig havi bruttó 200.000 forint támogatásban részesül, amellett a MANK Magyar Alkotó Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. További megjelenési lehetőségekkel is segíti szakmai fejlődésüket. A Pécsi József fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíjat 1991-ben alapította az akkori Művelődési Minisztérium azzal a céllal, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a forma nyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. 2016 óta a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központ a MANK Nonprofit Kft. Közreműködésével rendezi meg a Pécsi József ösztöndíjasok beszámoló kiállítását. A 2020-as ösztöndíjasok munkái sokszínűen reflektálnak az embert körülvevő világra, környezetre. Balogh Viktória, a Szivárvány lábánál című sorozata fotókönyvként mutat lenyomatot a kertművelésről és a természet közelségben kialakított létről. Nyíri Julianna ég címet viselő alkotásai az emberi létet meghatározó, ám végtelenül hétköznapi égboltot dokumentálja, míg Zagyvai Sára távoli képzete képsorozata egzotikus tájakra kalauzolja a néző képzeletét, olyan tájakra, melyek csak a képzeletben és vágyképekben élnek. A fiatal fotóművészek erőteljesen reflektálnak társadalmi témákra is. Az Áraink forintban értendők című sorozatban Sivák Zsófia Heves megye 3000 fő alatti településeinek még nyitva lévő kocsmáit kereste fel és fényképezte, melyeken keresztül a magyar vidék jelenlegi helyzetét mutatja be. Piti Marcell Csongrád megyei fiatalokat fotózott, akik a maguk döntéséből választották a tanyosi életmódot. Túrós Balázs fotóival a családon belüli szerepek és kapcsolatok változásait mutatja be. A tárlat a Kapa Központ YouTube csatornáján és honlapján is megtekinthető.
Irodalom.
A 100 évvel ezelőtt született Pilinszky Jánosra és Mészöly Miklósra emlékezik az idei versünnep. A közlemény szerint a versenyre a professzionális előadók, szakirányú oktatási intézmények hallgatói, valamint az egyéni amatőr előadók mellett idén táncművészek és koreográfusok is jelentkezhetnek. A versenykiírás a versünnep.com internetes oldalon érhető el. Jelentkezési határidő a járványügyi helyzet miatt jelenleg nincsen. A tervek szerint a korlátozások feloldása után kezdik el megtartani a versmondó versenyeket, rendhagyó irodalomórákat. A felkészülést online és hagyományos workshopokkal fogják segíteni. A professzionális jelentkezők versenyeit, az elődöntőket és középdöntőket több magyarországi és határon túli helyszínen fogják megrendezni. A döntőt idén is Budapesten tartják. A civil versenyzők seregszemléje a tervek szerint a Pesti Vigadóban lesz. A Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület a komáromi tulipános ládák történetét leíró és motivumkincsét ábrázoló kifestőkönyvet jelentetett meg az egykor híres bútor formakincsének megőrzésére. A kiadvány elkészülése egy több éves projekt része, melyben a komáromi láda készítésének történetét és a díszítések formavilágát széles körben népszerűsítette az egyesület. Bútorfestő foglalkozásokon és előadásokon közel 1700 gyermekkel és felnőttel dolgoztak együtt. A füzet a történeti ismertetésen túl végigvezeti az olvasót az alkalmazott technika egymást követő 4 stílusán, majd a fekete-fehér motívumok felett közzéteszi az adott láda színes fényképét, amely alapján elkészíthetők a valósághű díszítések, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva. A kötet a kutatás, tanulás, tanítás, a Komáromi Láda Komáromi Pingáló Asztalosok Mestersége című projekt összegzése. A ládakészítés megbecsültségére jellemző, hogy amikor Jókai Mórt szülővárosa 1881-ben díszpolgárrá avatta, komáromi iskolai bizonyítványai mellett egy művészi díszítésű tulipános ládát kapott, amely haláláig az íróasztala mellett állt.
Film.
A legtöbb 6 filmes jelölést a Mank című film kapta a Golden Globe díjra, amelyre Vanessa Kirby Mundrucó Kornér legutóbbi filmének főszereplője is esélyes a drámai filmek kategóriájának legjobb színésznői között. A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége 25 filmes és televíziós kategóriába jelentette be jelöltjeit. A 6 kategóriába jelölt Mank című filmet David Fincher rendezte. A 30-as évek Hollywoodjában játszódó fekete-fehér produkció az Aranypolgár című filmklasszikus születését mutatja be. Forgatókönyvét Herman G. Mankiewicz írta, akit a filmben Gary Oldman alakít. A legjobb drámai filmek között a The Father, a Nomádok földje, a Chicagói hetek tárgyalása és az ígéretes fiatal nő szállhat versenybe a díjért. A legjobb vígjátékok vagy musicalek kategóriájában a Borát utólagos mozifilm, a Hamilton, a Music, a Palm Springs és a The Prom, a végzős bál kaphat díjat. A drámai tévésorozatok közül a Korona, a Lovecraft Country, a The Mandalorian, az Ozark és a Ratchet kerültek a jelöltek közé. A legjobb idegen nyelvű film kategóriában a Még egy kört mindenkinek, a La La Lorna, az Előttem az élet, a Minari és a Ketten című filmet jelölték. A Netflix magasan vezetve a mezőnyt 20 televíziós jelölést gyűjtött össze, míg a második helyen álló HBO és HBO Max összesen 9 díjra esélyes a tévés produkciók terén. A tévésorozatok közül a legtöbb 6 jelölést a Netflix a Korona című brit királyi családról szóló szériája kapta. A Golden Globe díjátadót február 28-án virtuálisan rendezik meg a pandémia miatt. Újdonság, hogy a rendezvényt 2 helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják. A díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. Életműdíjat kap Norman Lear televíziós producer és Jane Fonda Oscar-díjas színésznő, aktivista.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Hogyan függ össze a jobb és a bal kéz a joghurt készítéssel és a DNS-sel? Miért jelentős lépés az emberiség számára a Mendelejev-féle periódusos rendszer fehér foltjainak eltüntetése? Milyen viták kísérték az érzéstelenítés históriáját? Mit érdemes tudni a penicillin felfedezéséről, és mit köszönhetünk a kémiai Nobel-díjas Olá Györgynek? Történelmi és társadalmi kontextusba helyezve tárja elénk az életünket átszövő kémia, szerteágazó és színes világát Simonyi Miklós vegyész professzor. 22 írást olvashatunk az Emberek és molekulák című kötetében, ezekből kérdezek rá most néhány nagyon izgalmas témára, és arra, mi a cél ezzel a könyvvel?
Ez elsősorban elfogulatlan olvasókhoz szól, hogy írom is az előszóban, akiket még nem fertőzött meg az a nézet, hogy a kémia oka az összes társadalmi bajnak. Tehát azt szeretné bemutatni, hogy a kémiának vannak a társadalom részére nagyon hasznos eredményei, tevékenysége, sokszor meglévő nehézségek vagy hibák kiküszöbölése, és hogy a kémia fejlődése, a kutatás az milyen felfedezésekkel, izgalmakkal jár együtt. Ebben az értelemben elsősorban középiskolásoknak szól, akik körében próbálja azt a nézetet elterjeszteni, hogy a kémia nem csak érdekes és hasznos, hanem megéri azt a nehézséget, amit mondjuk a képletírás vagy azoknak az értelmezése jelent.
Éppen a fájdalomcsillapítás történetével foglalkozó fejezet végződik így, hogy a kémiát okolni a mérgekért annyi, mint a kohászatot azért, mert késsel szúrni lehet. 1800-as évek eleje, ugye?
Mondjuk inkább a közepe és a második fele, és tulajdonképpen a mai alkalmazások szempontjából ez csak egy történeti érdekesség, de arra nagyon jól rávilágít, hogy a társadalom általában hogyan fogadja az új gondolatokat. És megdöbbentő, hogy orvosok körében milyen ellenérveket talál az ember, tehát ellenszenvet, értetlenséget, rossz indulatot, mellébeszélést, amikor azzal érvelnek, hogy a szenvedést Isten mérte az emberre. Tehát nem szabad a fájdalmat csökkenteni. Vagy azzal érvelnek, ugye, hogy ez természetellenes, mert a fájdalom segíti a betegségek legyőzését. Szóval ezek olyan érvek, amelyek egy tudatlan ember gondolkodását megzavarják. Ugyanakkor merő irigységből vagy rossz indulatból táplálkoznak. Úgyhogy egészen felüdítő, amikor valaki azzal érvel, hogy a kloroformnak semmi köze a Bibliához.
Engem megdöbbentett, hogy már a 40-es években, 1840-es években állkapocs műtétet végeztek el, ahogy olvasom a könyvében, érzéstelenítéssel.
Hát a sebészet az nagyon hamar kialakult, hiszen állandó háborúskodás volt és sérülések voltak. Ami újdonság itt volt, hogy egyszerűen megszüntette a fájdalmat, és ez ismeretlen volt. Ugyanakkor az az első orvos, aki Georgia államban, ami nyilván egy elmaradott hely volt, alkalmazta először az érzéstelenítést, az félt, mert boszorkánysággal vádolták. Tehát az eredményét nem ismerte addig publikálni, amíg egy másik orvos ezt nem alkalmazta, és annak a híre már nem dominált, és ezért hajlandó volt a saját eredményét is leírni.
Milyen módon illeszkedik a témakörhöz például a malária elleni gyógyszer felfedezése? Ugye ott egy kínai professzorasszony Nobel-díjat is kapott.
Az első természettudományos Nobel-díjat kapta a kínaiak közül, mert ott korábban csak irodalmi Nobel-díj volt. Leírom azt, hogy zavart okozott tulajdonképpen a hagyományos kínai orvoslást űzők körében, hogy egy gyógyszerkutatási módszert alkalmazó kutató kapott Nobel-díjat, aki nem a hagyományos kínai gyógyítást követte 100%-ban, bár valójában onnan indult el. De hogy utána, amikor valamit talált, ami hasznosnak ítéltetett általa, hogy akkor abból hogyan csinált gyógyszert, az már a modern gyógyszerkutatás módszereit követte, tehát azt, hogy a hatóanyagot elkülönítette a növényből, kivonta, megtisztította, megvizsgálta, szerkezetét meghatározta, miközben alkalmazta először saját magán és munkatársain, és amikor látta, hogy veszélytelen és nem okoz semmiféle bajt, akkor utána alkalmazta betegeken, és rájött, hogy ez jó. Ugyanakkor még valamire jellemző ez a történet, arra a titkolózásra, amit Kína és abban az időben erőteljesen a kommunista blokk országai is műveltek, hogy nem hozták nyilvánosságra a felismeréseiket, hanem titokban tartották. Tehát itt eltelt a felfedezéstől legalább 10 év, amíg a nyugatiak erről értesülhettek. És ez alatt a 10 év alatt nem tudták használni, márpedig a malária világméretű betegség, és abban nagyon sokan meghalnak egy évben. Tehát ilyen értelemben kárt okozott a gyógyítás szempontjából is.
Ami nekem nagyon érdekes volt, a déli sarkon életképes mikróbák, a hidegtűrő mikróbák. Gondolkodtam, hogy milyen jövőben mutató jelentősége van, hogyha a tudósok megtudják a választ, és mit profitál ebből a fejezetből akár egy középiskolás.
Ennek elsősorban a felismerés a hozadéka, az, hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért képesek ezek életben maradni. És ennek ugye molekuláris alapjai vannak, mert amikor a fehérjében egy-egy aminósavat kicserél, és a csere azzal jár, hogy erősebben hidratálódik, vagy kevésbé hidratálódik, ez az életben maradását fokozhatja. A különbség a normális hőmérsékletben tenyésző és a rendkívül hidegben életképes mikróbák között az, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz. Ezt a természet hozta magával, a kémia semmi más nem tud, mint megmagyarázni ennek az okát. Ami hát rendkívül fontos, mert felismerhetővé válik az, hogy az élet sok oldalúsága milyen módon alakulhatott ki, az élő lények hogyan tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz.
Simonyi Miklós vegyészprofesszorral beszélgettünk Emberek és molekulák című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.